azaz! Ott van! Gurulj be lassítva is!
Köszöntünk mindenkit, ez itt újra Gurulj be lassítva is, az M4 Sport labdarúgással foglalkozó podcast műsora, és jelentem mindenkinek, Hajdú B. István visszatért, és újra megfürdőzött a futballvilágában. Hétvégén egy derbivel, ugye, fogsz visszatérni, ami a labdarúgást illeti, hiszen...
Sőt, már előtte Diósgyőrben, szombaton már Diósgyőr-Fehérvár mérkőzésen jelen leszek személyesen.
És a Ferencváros Olimpiákos elleni konferencia liga mérkőzés visszavágóját meg már itthon nézted és szurkoltál a mieinknek. Az elsőről is azért voltak ugye benyomások, összefoglalók, reakciók, amik hozzád is eljutottak. Arról egy héttel ezelőtt Dávidék beszéltek itt a podcast keretein belül. Most beszéljünk arról, hogy azok után, hogy vártuk ezt a mérkőzést, és végül is azt a kérdést sem kezdeném, ami egyébként elhangzott a mérkőzés levezetőjében is, Petrovics Mirei Andreától, hogy volt-e ebben több?
Talán az a baj, hogy igazából nem. Tehát mindent egybevetve 180 perc alatt megmutatta az Olimpiákhoz, hogy jelen állapotában, amikor már szerződtetett egy képzett edzőt, és nagyjából megtalálta a legjobb csapatát is, az Olimpiákhoz előrébb tart, mint a Ferencváros. Na most ilyen párharcokban, meg kulcsmérkőzéseken ugye egy-egy mozzanat nagyon döntő lehet. Itt egyetlen egy olyan mozzanat volt, ami a Ferencvárosnak kedvezett volna, ha az első mérkőzésen az elején vezetést szerez. Tehát az a bizonyos gól, amit nem adtak meg varrozás után, amelyet lehet, hogy 5 éve megadtak volna egy kupa mérkőzésen, amikor nem volt VAR, és 1-0-ra vezet a Ferencváros Görögországban, az lehet, hogy egy picit idegesebbé tette volna még az Olimpiákost, még meghatványozta volna a Fradi erejét, de alapvetően két mérkőzés alapján a Jobbik csapat jutott tovább, és a csütörtöki mérkőzésen, tehát a visszavágon sajnos ott nem volt ilyen mozzanat. Tehát én ott nem éreztem a Ferencvárost, hogy fölényben lenne.
Tehát a periódus sem, nem csak mozzanat, hanem periódus sem, ami az első mérkőzésen egyébként, ha csak az első fél időt vesszük, függetlenül a meg nem adott góltól, volt még olyan periódus, amikor játékban azt éreztük, hogy a Ferencváros fölé tud kerekedni az ellenfelének, és abban ott van a veszély.
Igen, meg lehet fordítani így is egy mérkőzést. Tehát emlékszem, amikor a videóton a nagy UEFA kupa menetelést csinálta, akkor kikapott Manchesterben a United-től 1-0-ra, és gyakorlatilag Fehérváron is teljesen egyértelmű volt, hogy jobb játékerőt képvisel a Manchester United, de szakadt az eső, jött egy szabadrúgás, becsúszott a sarokba, 1-0, hősies védekezés, büntető párbaj, Disztl Péter fölemeli a labdát diadalitasan, és a videóton tovább jut. Vannak ilyen mozzanatok, említhetem a 2016-os EB-t, Alaba kapufája az elején, ha az nem kapufa, hanem gól, biztos, hogy nem 2-0-ra nyerünk, de lehet, hogy nem nyerünk, lehet, hogy tovább se jutunk a csoportból, stb. A Ferencváros esetében érdekes módon, tehát ilyen mérkőzések, azt gondolom, a Bajnokok Ligája selejtezőjében a Rebrov korszak alatt voltak. Amikor én úgy gondolom, hogy a Fradi egy nálánál jobb csapatot, lásd a Celticet idegenben, vagy éppen a Dinamo Zagrebet itthon, meg tudta verni úgy, hogy bizonyos nüanszokban, noha nem volt fölényben, noha egyik esetben sem állítható, hogy jobb csapat lett volna, de a saját magához képest nagyszerűen játszott, egyik esetben sem volt visszavágó, amiről nyilván nem tudjuk, hogy a Celtic hogy játszott volna Budapesten, vagy a Dinamo Zagreb Zágrában, de ezek voltak a feltételek, de ez megvolt. Most a Ferencvárosban ezt az erőt nem éreztem, bármilyen, nem lehetett azt mondani, hogy a Fradi tele volt sérültekkel. Tehát a Ferencváros a legjobb csapatát tudta kiállítani. Egy most már, azt hiszem, Mendilibárral a legjobb csapatát megtaláló Olimpiákhoz ellen. Én azt gondolom, hogy egyénileg is jobb játékosok alkotják az Olimpiákhoz, és most már csapattá érve is jelenleg többet tudnak, mint a Fradi. Erre lehet persze azt mondani, hogy ugyanez volt tavaly ugye az Európa Ligában, ahol a Leverkusen 2-es győzelemmel búcsúztatta a Ferencvárost. Nézzük meg, hogy ma hol tart ez a Leverkusen. De nyilván nem azt kell nézni, hogy akkor hol tartott. Akkor a Leverkusen is, emlékszem, ugye a visszavágón, Puskás stadion, nekik megyünk, gyorsan az elején kaptunk egy gólt, és vége volt a történetnek. itt ugye még gólt sem tudott megint rúgni a Ferencváros, mint ahogy tavaly tavasszal sem. Ez egy picit más csapattal, ugye más edzővel. Ez nyilvánvalóan jelzi a Ferencváros erejét, és nem lebecsülve az Olimpiákoszt. Én azért nehezen tudom elképzelni, hogy a konferencia ligát mondjuk az Olimpiákoszt megnyerje, de ez az Olimpiákosz egy jól összerakott csapat, amelyik a saját bajnokságában is egyre inkább előre fog törni, és ez egy komoly játékerőt képviselő ellenfél volt.
Egyértelműen. Ugye az első mérkőzés előtt volt sok bizonytalanság bennünk annak kapcsán, hogy milyen formában van a görög együttes. Azért már azelőtt is óvaintett mindenki, aki kicsit is ismeri az Olimpiákoszt, hogy azt mondja, hogy ez egy könnyű ellenfél, vagy könnyebb ellenfél lenne. Most, ha nézzük a keretértéket például, ha csak abból indulunk ki, kétszer annyi. De azt nem lehetett tudni, hogy most hol vannak ők lelkileg, hogy vannak ők lelkileg, mennyire veszik komolyan ezt a sorozatot. Ugye a görög szakírók jelezték, hogy nem mindig szokták az európai kupa meccseket, főleg már tavasszal nagyon komolyan venni, mert sokkal fontosabb számukra a bajnokság. Na de most itt az Olimpiákosznál az volt a kommuniké, hogy ezzel szeretnék megmenteni az egyelőre nem túl jól alakuló bajnoki szezont, és ez nagyon fontos nekik. Akkor jön az ötödik edző, most már egy év alatt, és pont az az edző jött, aki szerintem erre a legalkalmasabb az eddigi tapasztalatok alapján, és hogy összerázzon egy társaságot, és azt kihozza belőlük, ami bennük van. Nem biztos, hogy ő vele szintet tud lépni egy együttes, vagy nem ez a tapasztalat feltétlenül, de erre a tűzoltásra szerintem nagyon alkalmas volt Mendy Libár, és az a néhány nap, ami eltelt az első és a második mérkőzés között, nekem úgy tűnik, hogy az a görögöknek kedvezett, még inkább egységesnek láttam őket. A másik, amit én látok, a téli igazolások. Tehát azért az, hogy most ott volt a kezdőben Chiquinho, André Horta és David Carmo, utóbbiról beszélgettünk már az első mérkőzést megelőzően, stabilizálta a védelmet, és nagyon figyeltek Varga Barnabásra, ezt lehetett látni. És azért elég komoly és szoros őrizetet kapott a válogatott csatár. Ez is egyértelműen látszik, úgyhogy nem fért be a konferencia liga keretben többek között Fran Navarro. Csak hogy néhány játékost említsünk, hogy kik érkeztek ebbe az Olimpiákoszba, és ezzel végül is úgy nagyjából szintén választ kapunk arra, hogy hol van a különbség.
Igen, nyilván az Olimpiákosz lehetőségei pont ezek miatt, a játékosok miatt egészen mások. Tehát ilyen szintű játékost a Ferencváros nem tud leakasztani, mert egész egyszer ennyi pénzt nem tud játékosért kiadni, amiben mondjuk Chiquinho vagy Horta került. Ami miatt az ember nyilván mégis picit bizakodott, hogyha összehasonlítjuk ezt az Olimpiákoszt, mondjuk a Fiorentinával, vagy a Genkkel, akkor nem érzem azt, hogy az Olimpiákosz az nagyságrendekkel jobb lenne ezeknél a csapatoknál. És ugye ezekkel ellen a csapatok ellen egy veretlenséget tudott megőrizni a csoportmérkőzések során a Ferencváros. Megkockáztatom, ha a kieséses szakaszban lenne egy Fiorentina-Fradi meccs, valószínűleg a Fiorentina jutna tovább. A Genket megelőzte a Ferencváros, a Csukaricskit ugye kétszer is legyűrte. Nagyjából én azt gondolom, hogy itt tartunk. Tehát itt nem verhetjük a fejünket a falba,
ami talán az
úristen,
eredmény is
kapushiba volt, úristen, a bíró így fújt, ha nem adják meg, ha bemegy ez a kapufa, nem volt ilyen mozzanat. Egész egyszerűen végig érződött a pályán, hogy a Ferencváros letámadás ellen nagyon gyengén tud játszani, ha ilyen szintű letámadást kap, mint például az Olimpiákosz, és az összes lehetőségünk az valami fajta szöglet bead. Tulajdonképpen az utolsó 5-10 perc volt olyan, amire azt mondom, hogy egy hátrányban lévő csapat megpróbálja ledolgozni a hátrányát, de ugye akkor az a hátrány már két gólos hátrány volt.
Azt viszont Dragoner Attila mondta el a tegnapi levezetésben, hogy nézve a Genket, azt mondtad ugye, hogy annyival nem jobb a Genk, de szerintem egyébként meg jobb.
Tehát az viszont, a Genknél jobb, Fiorentinánál nem.
Az viszont érzékelhető volt, hogy mondjuk a két csapat összehasonlításában, és ezt már csak azért is tettük meg, mert egyébként nagyon érdekes, hogy a selejtezőben találkozott az Olimpiákosz a Genkkel, mármint az Európa Liga selejtezőjében, és egy döntetlen, egy győzelemmel jutott tovább a belga együttesen. Egyébként a Csukaricski volt a másik ellenfel. Ez is érdekes, egy picike összehasonlítás, de tudtuk, hogy az időben messze van, és hogy azóta más utat járt be a görög együttes, de de a Genknél én erősebb csapatnak éreztem ezt az Olympiakost, főleg ha tényleg egyesével nézzük a játékosokat. Ott van például egy Podence, aki tényleg egy Premier League szintű futballista szerintem, és most ő is itt van, a görögöket erősíti. Most azért, egyesével...
De az azért jó példa, amit mondasz, mert a Podence az első meccsen csere volt.
Igen.
Az első, a Mendili már megismerkedett a csapatával. Aztán ugye az Olympiakost nem halasztott el a bajnoki át, hanem lejátszotta elsőprő sikerrel, és egész egyszerűen most már a Mendilivár féle Olympiakosnak nagyjából megvan, hogy melyik a legjobb összeállítása, és az pályára tudott lépni a Ferencváros ellen. Én is azt gondolom, ha azt mondom, hogy egy Olympiakos Fradi mondjuk 10 meccsből 7-szer tovább jut az Olympiakos, 3-szor a Fradi, akkor azt mondom, hogy 8-szor a Fiorentina és 2-szer a Fradi. A Genk ellen ez 50-50 vagy 6-4 oda. Tehát a Genk valóban egy picit gyengébb. Igazából, ha megnézzük a mezőnyt, akkor azt kell mondanunk, hogy, és nyilván majd megnézzük, hogy az Olympiakos hogy szerepel ebben a konferencia ligában, hogy az Olympiakosnál viszont olyan nagyon-nagyon sokkal gyengébb csapatot nem lehet kapni. Tehát ez a mezőny, akár a konferencia, akár az Európa Liga legjobb 16, illetve most 24 fős mezőnye, az azt jelzi, hogy eddig tart a tudás. Nyilvánvalóan a Ferencvárosnak azzal meg kell birkóznia, és remélem, hogy sokszor megfog, hogy tavasszal is úgy tudja játszani, mint ahogy ősszel, de ha megnézzük a Stankovics korszakot, nekem még mindig a firenzei első 60-65 perc volt az, amire azt mondom, hogy na, ha így tudna játszani a Ferencváros.
Akkor most már tovább viszem a kérdéssel a fonalat. Ennyire tud felkészíteni az NB1, vagy az NB1-ből 60 perc ilyen magas szintű futball tud a legjobb csapat teljesíteni nemzetközi szinten? Milyen vágyak lehetnek hosszabb távon, amikor azt nézzük, hogy itt a konferencia ligában is kifejezetten erős ellenfelek vannak már a csoportban, tehát hogyha ezt a idei szereplését nézzük a Ferencvárosnak, akkor mik a tanulságok hosszabb távra?
Ugye ez azért nehéz, mert például én Dohában láttam egy magyar bajnokinél többet is, de például a Debrecen-Ferencváros mérkőzés, az egy olyan mérkőzés volt, amit el lehetne fogadni az osztrák, a cseh, a belga élvonalban is. Itt egész egyszerűen előbb-utóbb kvalitásbeli különbségek jönnek ki. Tehát az Olympiakos azért jobb csapat, mert jobb játékosok alkotják, mint a Ferencvárost. Ezt ki kell mondani. És ha van egy edző, aki összetudja őket úgy rakni, mint Mendilibár, akkor ez a különbség valószínűleg meg fog jelenni a pályán. A Fradi az elmúlt években, megkockáztatom, talán a legkevésbé szép futballért a Rebrovérában játszotta. Biztonsági játék, inkább hazagurítjuk, de nemzetközi szinten akkor volt a csapat a legeredményesebb. Úgy, hogy ha összehasonlítjuk az akkori Ferencvárost, mondjuk játékos keretének értékét, vagy a játékosainak tudását, akkor megkockáztatom, hogy a mai hát felülmúlja azt. És mégis ott sikerült ugye valamit elérni, és nem sokon múlott, hogy ott is egy kijevi mérkőzésen, ott viszont egy szerencsétlen játékvezető ítélet miatt nem sikerült a csoport harmadik helyét megszerezni. Nyilván a Ferencváros számára most az a cél, ami korábban is cél volt, csak korábban jóval közelebb volt ez, hogy meg kell nyerni a bajnokságot. Ugye amikor a Fradi kiesett a nemzetközi porondon, az elmúlt években rendre már azért elég tetemes előnnyel vezette az OTP Bankligát. Most erről nincs szó. Most itthon is meg kell majd küzdeni azért, hogy újra az érre kerüljön. Én azt hiszem, hogy ez menni fog, tehát én azt gondolom, hogy a Ferencváros viszont a magyar mezőnyből azért kiemelkedik. A nagy kérdés az, hogy ilyen költségvetéssel és ilyen szintű játékosokkal, akiknél egyszer tehát nem tudsz 10 millió euróért játékost vásárolni a Ferencvárosba, ezt tudomásul kell venni, vajon nemzetközi porondon mi a maximum? Mert egyelőre úgy tűnik, hogy a maximum az, hogy a gyengébbik európai kupasorozatokban megérd a tavaszt. Hozzáteszem, hogy nyilván ez utólag a Klaksvík mérkőzésre nem magyarázat. Tehát a Klaksvíkot nem sorolom az Olympiakos vagy a Fiorentina szintjéhez, tehát a Fradinak nagyon jól el kell kezdenie a szezont. Most egyébként ugye pici szerencsével, vagy nagy szerencsével, ha megnyeri a bajnokságot, még akár selejtező nélkül is a BL főtábláján lehet, attól függ, hogy melyik országokban kik a bajnokok, de jól kell játszani ott az elején, de azt látni kell, hogy az Olympiakos bármilyen jó csapat, azért nem olyan csapat, mint mondjuk gondoljunk bele, az Európa Ligának érzésem szerint, noha bepottyant oda a Milán is, meg a Benfica is mondjuk a Bajnokok Ligába, a két favoritja a Liverpool és a Leverkusen. Az a két csapat, amelyik az angol, illetve a német bajnokságot vezeti, és nem játszik a Bajnokok Ligájában. Tehát az Európa Liga szintje is magasabb, a Bajnokok Ligája szintjéről meg ne is beszéljünk.
Igen, egyébként a Klagsfurt meccs nekem is eszembe jutott, amikor ezt az egész utat nézzük, hogy a párharcot követően azért nem gondoltuk volna, vagy kevesen, hogy itt lesz kupatavasz, nemzetközi kupatavasz a Ferencváros számára. Szóval, ha az egészében nézzük az utat, ebben volt ugye edzőváltás is, akkor ez megint egy tanulságos szereplés volt a klub életében. Aztán kérdés persze, hogy a jövőben merre viszi az útja a Ferencvárost. Igen, ez egy érdekes, amit te mondasz, hogy első körben most a bajnokság megnyerése lesz a cél.
Igen, és ugye a jövő héten Magyar Kupamecs Debrecenben, ahol a Fradi a bajnokin győzni tudott, de egyáltalán biztos egy kupamérkőzésen is győzni tud, és most már azért a Stankovics-féle Fradinak különböző jegyeit látni kell majd, hogy ez merre vezet, és erre ugye nyilván van idő, meg van rengeteg mérkőzés, de itt ez egy, sajnos ez egy olyan párharc volt, ahol nem véletlen, hogy sem görög, sem magyar részről senki nem vitatja, hogy megérdemelte jutott tovább az a csapat, amelyik tovább jutott, és ez az Olimpiákhoz.
Egyébként most sorsoltak, most nézem a Konferencia Liga sorsolását, az Olimpiákhoz a Maccabi Tel Avivval mérkőzik meg, esetleg még érdekes a Fiorentina a Maccabi Haifával. És mutatom neked a többi párosítást, hogy kikre figyelünk még a Konferencia Ligában.
Igen, hát nyilván egy Ajax-Aston Villa párharc az egy nagyon-nagyon patináns párharcnak tűnik. Aztán az más kérdés, hogy lehet, hogy az Olimpiákhoz nem tudjuk, hogy az izraeli csapatok hol játszák a hazai meccseiket, de még az is lehet, hogy újra Budapestre látogat majd.
Az Európa Ligában magyar csapatnak nem, magyar játékosoknak viszont szurkolhatunk. Sallai Rolandot szerintem már dicsértük nem is olyan régen a freiburgi teljesítményében és abban, hogy milyen szereplővé vált a klubjában. Tehát azért ez hihetetlen, hogy az évek alatt, hogy építette föl saját magát. Abszolút vezér?
Igen, ezt el kell mondani. Abszolút vezéregyéniség egy Bundesliga inkább elejéhez, közepéhez tartozó csapatnak, amelyik ugye az Európa Ligában is még áll. Két nagyon fontos gólt szerzett.
Itt ugye hosszabbításra mentette gyakorlatilag.
Igen. Itt nagyon fontos, hogy ő egészséges legyen. Ugye, ha egészséges, most nem kérdés, hogy játszik. Ha játszik, már az sem nagyon kérdés, hogy lehozzák-e a 60. 70. perc táján, mert inkább nem. Ugye most is a hosszabbítás végén jött csak le a pályáról. Én azt gondolom, a viszony a Streichel is rendeződött. Streich egyébként egy abszolút kiváló edzőnek tartom, hogy milyen ember, azt nem ismerem, de hogy a Freiburgról évről évre beszélnek Európában, az Christian Streichnek is köszönhető, és Sallainak is. Az sajnálatos, hogy Szalai Attila nem játszik, és mivel felépült egy-két sérült, könnyen el tudom képzelni, hogy egy darabig még a padon fog ülni, tehát nem tudom, mikor fogja megkapni a lehetőséget, lehet, hogy kicsit cseberből vederbe esett ő, azzal, hogy a Hoffenheimtől odament, ezt még nem tudjuk. Sallai értéke viszont nő, és én azt gondolom, egy jó Európa bajnoksággal a Freiburg azt fogja tenni, mint amit tett jó néhány játékosával, hogy jó pénzért eladja, vagy Sallai egy jóval Freiburgánél is nehevesebb csapathoz tud majd igazolni. Egyébként kiváló kihívás most majd a West Ham United elleni mérkőzés, mert egy Premier League csapat ellen, ha megmutatja magát, ugye Angliában azért csak emlékeznek arra is, hogy ez a bizonyos Wolverhamptoni 4-0-ás meccsen két gólt lőtt Sallai, tehát ha most is vezéregyéniség lesz, akkor szerintem olyan csapatok is kereshetik, amelyek eddig nem, bár úgy tudom, hogy itt is nagyon-nagyon kicsin múlott, hogy például a Sevilla nem szerződtette Sallait ebben az átigazolási szezonban, de azt hiszem, hogy mind a két fél, a Freiburg és a Schalle is azt teszi, ami a dolga. A Freiburg játszatja az egyik legjobb játékosát, noha tudja, hogy el fogja veszíteni fél év múlva. Schallei pedig ott, ahol van, ott igyekszik megmutatni, hogy nagyon jól tud futballozni, és ez így van rendjén.
Mikor láthatjuk Szoboszlai Dominikot a pályán szerinted? Ugye a Sparta Prahával mérkőzik meg majd az Európa Liga 8-a döntőjében a Liverpool.
A Liverpool számára van addig ligakupa döntő, tehát én azt gondolom, hogy ott nem biztos, hogy Szoboszlait játékát megkockáztatják, főleg azért, mert elég sok a sérült. De ugye nyakán van a Liverpoolnak talán a legfontosabb mérkőzés, a Manchester City elleni bajnoki rangadó. Addig meg nem lenne baj, ha jó néhány sérült játékos valahogy játékba lendülne. őszintén szólva nem tudom, minden egyes liverpooli sajtótájékoztatón téma, hogy hogy van Alexander-Arnold, Salah, Szoboszlai, és még sorolhatnám, és ennek ellenére a Liverpool eredményein nem látszik a kulcsjátékosok hiánya, mert az Afrika kupa alatt is jól játszott a Liverpool, azóta is nyert bajnoki mérkőzéseket, és változatlan a táblázat élén áll. Nyilván mi örülnénk, ha Szoboszlai játszana, annak örülnénk a legjobban, ha egészségesen játszana, tehát annak tényleg semmi értelme, hogy, hogy újra játszon egy meccset, és aztán utána megint, tudom én, 3 hétig vagy egy hónapig ne játszom.
Egy mondatot a Bajnokok Ligájáról, hogy ott hogy alakultak az első mérkőzések. Thomas Tuchel szintén távozik a szezon végén, ugye ez is most már hivatalossá vált a Bayerntől. Hát nagy edzők mennek el és hagyják el kényszerből vagy saját döntésből a klubjaikat idény végén, ugye ha már Liverpool szóba került Klopp, Xavi után, most Tuchel-től, hát nem tudom, szabadul meg a Bayern.
Hát érdekes dolog ez, ugye legutóbb, amikor a Bayern idén közben bejelentette, hogy elmegy az edzője, az Jupp Heynckes volt, és abban az idényben megnyerték a Bajnokok Ligáját. A Bayernnek megvan az a képessége, hogyha jól játszanának, akkor ez a Bayern azért a Lációt ki tudja verni, és még tovább is tud menni. De olyan fajta harcokról, és most szinte szó szerint harcról, ami mondjuk Löw Zsolt és Joshua Kimmich között volt, hogy majdnem verekedésig fajult a dolog.
Azért az nem sejtett olyan sok jót.
És ugye mi többször beszéltünk Löw Zsolttal pályafutása különböző állomásain, ahova Tuchel vitte, és Tuchelnek általában a játékosokkal volt a legkevesebb gondja, a vezetőkkel sokkal inkább, most pedig hát kisebb fajta puccsot is vizionáltak.
Igen, gyakorlatilag leírták, hogy ki az, aki Tuchel párti, ki az, aki Tuchel ellenes a csapaton belül.
Így meg marha nehéz követelni, hogy tudod azt, hogy úgyse te maradsz az edző. Nyilván a játékosnak is be kell látni, hogy ne legyen saját maga ellensége. Tehát ha az volt a cél, hogy Tuchel megbukjon, azt a Bayernnek az a része elérte. Nyilván az nem lehet cél, hogy na még essünk is ki a Bajnokok Ligájából, de azt gondolom, hogy a BL-ben azért azok a csapatok, amelyek favoritnak számítanak, azoknak ez a kör, ez úgy néz ki, hogy azért olyan komoly gondot nem okoz, vagy mondjuk az, hogy a visszavágó előtt esélyesebbek, még a Dortmundot, még a Barcelonát is ide sorolom, ugye ezek a csapatok a héten játszottak, hát nyilván amelyik idegenben győzött, mint mondjuk a Real Madrid, az abszolút favorit a Lipcse elleni csatának, de az igazi haddelhad az a 8 között kezdődik. Viszont női válogatottunk is belefog egy nagy kalandba, ez pedig a Nemzetek Ligájában az A divízióba jutásért. Ugye beszélgettünk pár hónappal ezelőtt, hogy hát milyen jó lenne, ha mondjuk a ellenfelek közül esetleg a belgákkal tudnánk játszani, és most kiderült, hogy velük játszunk.
Hát mondjuk úgy, hogy többiekhez képest. Így van, de így van. Azért szeretném helyre tenni, hogy ez a belga csapat, ez az előző Európa-bajnokságon negyed döntőig jutott, 18. helyen állnak a világranglistán, mi a 41. helyen, tehát azért több angol élvonalban szereplő játékosuk van, Hollandiában játszanak még sokan a keretből, tehát ez a belga csapat előrébb tart, mint a magyar válogatott. Mondok egy példát, ősszel egyébként le tudta győzni Angliát a Nemzetek Ligájában, a világbajnoki ezüstérmes és Európa-bajnoki címvédő angolokat, ami azért óriási nagy fegyvertény, még akkor is, hogyha végül harmadik lett a csoportjában, ugye ezért kényszerül osztályozóra. Egyébként nagyjából ez a realitás, ahogy egy belga kollégával beszéltem erről, hogy a hollandok és az angolok mögött a harmadik helyen
végeztek.
Nagyon
erős csoport volt.
De hát ez egy nagyon-nagyon erős csoport is volt, tehát azért, hogyha így nézzük, ez a belga csapat tényleg nagyon erős, és nagyon komoly nemzetközi tapasztalata van. Én csak azt mondtam, hogy esetleg ugye Norvégiához vagy Svédországhoz képest jobb, mert azért én azt gondolom, hogy nagy csatára tudjuk késztetni őket, és ez lenne a nagyon fontos, hogy itt az első mérkőzésen, itt hazai pályán minél tovább egy szoros kiki mérkőzés legyen belőle, aztán Belgiumban jön majd a visszavágó.
Tehát ne dőljön el az első meccsen.
Lehetőleg ne dőljön el az első meccsen, ahogy tudtunk egy nagyon jó szoros mérkőzést játszani Írország. A VB résztvevő írekkel, úgy azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen is benne van. Sajnos már megint a sérültek és a betegek miatt azért nincs könnyű helyzetben. Margaret Kratz szövetségi kapitány, Németh Diana, aki nemrég igazolt Wolfsburgba, sajnos sérülés miatt nem áll rendelkezésére, Fenyvesi Evelin a középpályáról betegség miatt dőlt ki. Csiki Anna még nem tér vissza a válogatottba, mert nagyon kevés játékperce van, végül ebben maradtak a szövetségi kapitánnyal, és azért minden egyes ilyen tudású és tapasztalatú válogatott játékos nagyon hiányzik egy ilyen kiki mérkőzésen, de én akkor is azt gondolom, hogy játékban föl fogjuk tudni venni velük a versenyt. Ugye az a kérdés, hogy fizikálisan lesz esetleg olyan különbség, ami a mérkőzés végére kijöhet, ha már a Ferencváros-Fiorentina mérkőzésről beszéltünk, tehát azért azt el tudom képzelni, hogy ők nagyobb tempóra tudnak kapcsolni a mérkőzés végén, meglátjuk. Hogyha addig ki tudjuk húzni, és addig tartani tudjuk magunkat, akkor én azt gondolom, hogy a végén bármi lehet.
De jövő héten visszatérünk erre is, meg ugye a jövő héten már túl leszünk egy újabb OTP Bankliga fordulón, sőt egy Magyar Kupa fordulón is.
És a derbin is túl leszünk. Meg e mérkőzés, már mint a női válogatott mérkőzés visszavágóján is, tehát akkor már értékelni tudjuk. Bocsánat, egyetlen egy dolgot még ennek kapcsán. A válogatott már teljesítette a célját ezzel, hogy itt van. Itt marad a B divízióban, és még esélyt is teremt magának arra, hogy az A-ba bejusson, tehát ez már önmagában óriási nagy dolog. Erre jön ez a belgák elleni párharc, bízunk benne, hogy minél szorosabbra sikerül.
Jövő héten folytatjuk.